köszönöm szépen azt, hogy dolgozol egy ilyen projekten, és valami átfogó képet szeretni alkotni, amivel üzenetet lehet átadni, és hogy megtisztel, hogy ilyen rejtett embereket is megtalálsz, mert hogy én nem vagyok ilyen arc, aki így folyamatosan tolja ezt, vagy hirdeti. Erre megvannak a különböző okaim és magyarázataim. Fatinak hívnak egyébként, tehát mindenki így ismer. Kocsis Attila egyébként a polgári nevem, a nemzőszüleim adták, viszont ezt így soha nem tudtam megtölteni igazi tartalommal, vagy maradandó tartalommal, és amikor hát úgymond új életet kezdtem, de hogy inkább az, hogy így valami változott az életemben, akkor lett az, hogy a Fati, mint Arafat rám talált. Ebből később a gyermekotthonban, amikor dolgoztam, Fati bácsi lett, aztán most jelenleg a Fati néven fut minden. Ez így a név, mint olyan, ami most így kötelez, vagy ahogy mint identitás jelenleg az életemben van. Beszéltük azt, hogy esetleg kérdeznél, illetve az előzetesen, ahogy én felmértem, a felépülés az, ami téged így érdekel és így vonz, vagy hogy azt kutatod, hogy hogyan is lehet felépülni. És erre van egyébként a legnehezebb helyzetem, mert hogy egyrészt most már 15 éves józanság van mögöttem, minden hibájával együtt, és minden csúszásával is akár együtt, én ezt 15 év józanságnak veszem, mert ugye a terápia után azért voltak olyan időszakaim, sőt, nekem volt egyszer egy 5 éves előzőleg egy leállásom 99-ben, majd én visszaestem, tehát hogyha igazán számolok, akár 20 évet is nézhetnék, hogy hogyan tanultam meg józannak lenni, és hogy a receptet viszont nem találom, tehát hogy magamban nem alakult ki egy ilyen konkrét recept. És ez annak köszönhető, hogy nem volt célom a felépülés. Az nem volt ez egy ilyen konkrét kitűzött cél, hogy én józan akarok lenni, én be akarok illeszkedni, én szót akarok fogadni magamnak, vagy a belső igényeknek. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen végső állapotnak az eredménye volt, hogy nem tudtam tovább anyagozni. Tehát ez volt az, ami főként a józanság felé végleg eltolt, hogy egyszerűen az anyagozás, mint élmény, vagy ez a mindennapos darálás, ami volt az életemben, ez már nem illett bele, tehát hogy nem illett a biológiámhoz, a fiziológiámhoz, nem, egyszerűen nem voltam már én. És ez mellett nem hittem el, hogy ennyi az élet, tehát hogy ez is egy ilyen fontos történet volt, hogy nem hittem el, hogy csak erről szólhat most már nekem. Tehát itt le vagyok írva, és valahol majd egyszer megtalálnak voltam. A felépülésem az egy ilyen cselekvés sorozat volt. Elkezdtem megélni józanul nehézségeket, át tudtam élni, vagy át tudtam lendülni. A másik az, hogy talán volt egy alapvető vágyam mindig is, még az anyagos korszakomban is, hogy én amúgy jó vagyok, tehát én nem akarok rossz lenni, és hogy minden, ami körülöttem történt, vagy történik, az egy velejárója volt a drognak. Tehát, hogy én úgy éltem az életemet ahogy, és ennek ilyen hozadéka volt, hogy én is tartozni akartam valahova, hogy illeszkedni, kíváncsi is voltam, tehát, hogy megvan a saját felelősségem az anyagozásban, de hogy egyébként én mindig szerettem volna valami más lenni, vagy valahogy úgy létezni, vagy úgy élni, hogy az a mindennapjaimban valamilyen alkotás, vagy valamilyen hasznosság lépjen föl. A felépülésemben folyamatosan egy ilyen nem választott történések voltak. Tehát, hogy ma jelenleg 3 gyermekem van, 14 éve házas vagyok, és ez sem volt cél. Tehát ez is egy nagyon érdekes rész, hogy a párkapcsolataimat mindig nehézséggel éltem meg, rengeteg sérülést vittem be, rengeteg sérült lányjal találkoztam. Nem volt az, hogy elképzelhető lett volna számomra, hogy házasság, vagy vágytam a gyerekre, de hogy azt, hogy én hogyan tudnék apa lenni, fér lenni, vagy férfi lenni még minden ez mellett, ez nem volt egy ilyen kifinomult gondolat az elején. Aztán a házasságom ilyen nagyon egyszerű működésben van, ez volt az a kapcsolati forma, amiben még soha nem éltem, és mivel új életet kezdtem, és semmi nem a régi, ezért úgy voltam, hogy ezt próbáljuk ki. Bár bennem volt a rettegés, hogy majd elvált leszek, vagy mai napig megjelenik az, hogy nem szeretnék elvált lenni, tehát nekem tetszik ez, hogy egy olyan érzelmi biztonság, vagy egy olyan érzelmi kommunikációval vagyok egy intim helyzetben egy lányjal, ami nem volt előtte példa, illetve én amúgy is nagyon nehezen kapcsolódom intim helyzetekbe. Nehezen engedek még most is, tehát hogy bizalommal ma is dolgom van. És jó az, hogy úgy tudok létezni otthon, hogy ezek így nincsenek, és ezt ki is tudom vinni egyébként az utcára vagy a munkámban.
Hol gondolod, hol átolod a józanságodat? Jársz valamilyen csoportba, vagy van valamilyen kötődésed, ahol ezzel ilyen formalizált formában foglalkozol?
Nem vagyok segítő, nem számítom magam segítőnek. A munkám egyébként az, hogy terápiás munkatárs vagyok, felépülőben lévő terápiás otthonban vagyok, felépülő betegekkel dolgozom. Úgy tekintek magamra, mint egy önismereti útitárs. Tehát, hogy úgy dolgozom, hogy a sikerük az ő sikerük, a kudarcok az ő kudarcok, nyilván magamra tekintek abból a szempontból, hogy mi az én részem ebben, viszont azért szeretem az önismereti szót és nem a segítőt, mert nekem is ez volt talán az, ami a legkomolyabb szinten működött, és ezen belül is az önreflexió. Tehát, hogy amit nagyon megtanultam a felépülésben, hogy nem szabad elhazudnom semmit magam elől, és mindig aktuálisan reflektálnom kell arra, ami történik velem, ami körülvesz. A csoportokat magam is tartom, egyébként veszek részt képzéseken, tehát hogy vannak ilyen tanult eszközök, amik így beszivárognak, beszűrődnek, de a komolyabb munkám a józanságban az talán az, hogy mai napig észreveszem, hogyha valami így nagyon visz, és akkor egyszer csak 8 hónap után döbbenek rá, hogy atyaim, miben vagyok. Tehát, hogy ami megdöbbentő számomra, hogy én azt gondolom, hogy elég jól ismerem magamat, elég jól feltérképeztem az érzelmi készleteimet, tudok is vele együtt mozogni, a szorongásaimat is ismerem, tehát, hogy tudok azzal is együtt lenni. Mégis, mondjuk párkapcsolati szinten vegyük ismét a házasságot, hogy a házasság olyan, amilyen. Tehát, hogy vannak olyan nem megúszható lépcsőfokok, amikre egyszerűen muszáj rálépni, és ilyen például a harmadik fél kérdése, a kísértés vagy a csábítás, és ebben is egy ilyen óriási munkám volt, hogy 8 hónapig én eljártam valahova, ahol rajongtak értem, és akkor mind szakmailag, mind férfina úgy néztek rá, hogy én aztán, és akkor otthon meg közben csináltam a balhét, mert hogy ott, meg ott semmit nem kapok, meg ilyenek, és közben azt jelezte vissza mondjuk a feleségem, hogy nem hallom, és nem ismerem, nem látom őt, és teljesen kikértem magamnak. Tehát nálam nincs jobb látó a világon, tehát nincs olyan, aki jobban ismerné. Mégis ezt jelzi vissza, persze tagadásban is, teljes elutasításban voltam afelől, amit mond. Aztán amikor egyszer csak így úgy volt, hogy már párterápiára fogunk járni, hogy megnézzük magunkat, hogy fogjuk-e folytatni ezt a házasságot, akkor rájöttem, hogy egyszerűen tényleg nem hallom meg. Tehát, hogy amikor ő akar valamit közölni, akkor én azt befejezem a fejben, és már el is utasítom. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mit akar közölni. Nekem van egy ellenreakcióm rá, nekem van egy ilyen fantáziám, hogyan kellene neki gondolkodnia, és én mit fogok erre lépni. És egyszerűen rájöttem, hogy minőségi időt kell vele együtt lennem mondjuk egy-két napot, és az elkövetkezendő egy évet úgy tűztük ki a házasságon belül, hogy azt, amit másodállással töltöttem, heti 2 napot, azt nem azzal töltöm, hanem együtt leszünk, és én igyekszem figyelni rá. Tehát, hogy egy ilyen önismereti 8 hónap után tértem ide-vissza. És nyilván a tanultak alkalmazása is megjelent, tehát hogy az, amit látok, vagy ami körülvesz ilyen technikák, azok is megjelentek. A végső soron az, hogy nem hazudtam magamnak, tehát vagy hogy láttam, hogy hol csapom be magamat, azzal sikerült így átlépni azon az egészen.
Mondtad, hogy volt egy 5 éves józanságod, és mondtad egy 15 éves. Picit beszélsz arról, hogy az 5 éves józanság előtt mi volt, és mi volt az a pont, ami elhozta ezt az 5 éves józanságot?
Mindig volt egy spirituális ésségem. Ez megjelent az ezotériában, ez megjelent a különböző zenei stílusokban, hogy mindig vágytam arra, hogy nem ennyi az élet. Tehát ez a drogozásomat végig vitte ez a gondolat, vagy ez az érzés az egész vitt, hogy nem lehet annyi, hogy reggel felkelünk, elmegyünk dolgozni, aztán várjuk a karácsonyt, meg mindig ugyanúgy hajtom le a vécéülőkét. Tehát hogy azt gondoltam, hogy van valami olyan magasabb és felsőbbrendű, ami láthatatlan. Tehát ez egy vágy is volt egyébként, nyilván az elfogadhatatlant, a meg nem értett, tehát így is magyaráztam. Aztán ez odáig vezetett, hogy sok-sok vallásról olvastam, kutattam, kerestem, és nem volt... Mindegyikben találtam nagyon szimpatikus elemeket, azonosságokat is, viszont amikor feltételeket kezdtek el szabni, hogy én hogyan kell, hogy éljek ahhoz, hogy akkor ezeket így elkezdtem elutasítani, és váltottam, egy picit módosítottam, olyan, mint egy saját harcművészet, tehát, hogy így mindenből egy picit, és akkor, mert az én testem ilyen, és így tudom megvédeni magamat, így megidealizáltam azt, hogy hogyan van is a vallás. Aztán egyedül a kereszténységgel nem foglalkoztam egyébként, őket mindig ilyen taszítónak találtam, tehát ilyen utcai képeslapárus, názereti mosolya, mindent megmagyaráznak Istennel, tehát amit nem értenek, az Isten tudja és kész. Tehát, hogy ilyen zártnak tekintettem ezt, és eléggé úgy éreztem, hogy nem egy ilyen saját, vagy egy ilyen kreatív kapcsolat az Istennel. Aztán volt egy felhőélményem, egy pszichiátriáról kerültem ki akkor éppen egyébként, tehát nem voltam pszichózisban, volt egy felhőélményem, amiben Jézus volt így a fő téma, és akkor így megtértem 99-ben. Viszont ezt a keresztény magatartást, ezt meg nem tudtam elsajátítani, tehát ez még mindig taszított, vagy az, hogy mert én annyit tudtam a kereszténységről, hogy bemennek a templomba, és akkor ott nagyon sokáig sírnak, és olyan hangon beszélnek, amit én nem tudok végighallgatni. Úgyhogy nem ismertem meg igazán az igét, vagy nem ismertem meg igazán azt, hogy mit is jelent ez a kereszténység, és ez egy darabig tudott csak elvinni. Tehát, hogy elkezdtem utazni újra a világban, próbáltam józan lenni, egyébként mindig a magatartásom miatt vissza-vissza jött az anyag, tehát ebben az 5 évben is azért volt fogyasztásom, csak én mivel nem szúrtam, azt gondoltam, hogy nem vagyok anyagos, de egyébként amikor alkalom volt, tehát ha azt mondták, a kontrollvesztésem megmaradt, akkor azt mondták, hogy ebből 2 kell bevenni, akkor én 4 vettem be. Tehát, hogy ez a kontrollvesztő magatartás, ez teljesen maradt, illetve az élethez való viszonyulásom, a társadalomhoz való viszonyulásom, a lázadásom, vagy nem lázadásnak mondható, de egyébként szerintem tök értelmes volt részemről, hogy a rendszernek én mint olyan nem nagyon kellettem, tehát hogy nem tudott velem mit kezdeni már gyerekkoromban sem, felnőtt korban meg én nem akartam, tudom én, olyan munkákat vállalni, ami tényleg csak így hétfőtől péntekig a történet. Úgyhogy öt évig tudott elvinni, aztán teljesen tudatosan választottam újra az anyagozást. Emlékszem a pillanatra, emlékszem a döntésre, tehát hogy
ma... Ez kicsit róla, milyen volt a
döntés?
Pillanatban a döntés, hogyan érett meg benne?
Floridában voltam akkor, gipszkartonosként dolgoztam, egy jacuzziban ültem, pálmafák, 6-os rekesz sör mellettem, egyedül. És azt éreztem, hogy bárki cserélne ezzel, egyébként így, mint olyan, ez egy nagyon ideális történet, de egyébként én ezzel nem tudok mit kezdeni, tehát hogy nem elégített ki. Tehát az államokban való létem egyébként ez folyamatosan sugallta, hogy nem vagyok oda való. Tehát csak a pénzért én nem akartam dolgozni. Tehát nagyon jól kerestem, de egyszerűen nem. Tehát hogy azon kívül, hogy eszközöket vásároltam volna belőle, ne egyszerűen semmit. Semmilyen elégtételt nem adott az, hogy pénzt keresek, vagy hogy ott vagyok. És ez is csak egy próbálkozás volt, hogy józan legyek, viszont akkor már nagyon el voltam ebbe fáradva. Tehát, hogy ez nem az első utam volt utána, nem az első munkám, vagy nem az első próbálkozásom, és nagyon elfáradtam abba, hogy értelmet találjak az életnek. Aztán volt ott kint egy olyan medencés magyar buli, ahol én fejest ugrottam a vízbe, és szétcsúszott a C5-C6 nyakcsigolya, és ott egy nagyon komoly műtét után tudtak csak így összerakni, és akkor azt mondta ott valaki, hogy Isten kötényébe estél. És én elsírtam magam, mert annyira haragudtam erre a mondatra, meg annyira haragudtam arra, hogy ez oké, okay, tehát én választottam már egyszer, de semmi értem az életemnek. Tehát egyszer nem jött az, hogy az, aki én vagyok, az hogyan lehetne hasznos, vagy hogyan lehetne kihasználni azt a másságot, ami én vagyok, ahogyan én a világra nézek, vagy ahogy én hozzáérek bármihez, és abból, ami lesz. Tehát hogyan lehetne ez produktív, akár számomra is, hogy ez jó legyen. Úgyhogy hazajöttem, és teljesen tudatosan intéztem újra magamnak anyagot, és azt mondtam, hogy befejezem. Tehát amit addig adtam esélyt ennek, ezt így le akartam kapcsolni. Tehát azt mondtam, hogy ez vagyok, ebben otthon vagyok, ez legalább egy olyan magány, amit értek, ez egy olyan zárt világ, amiben én azért otthon vagyok, én vagyok az irányítója ennek, tehát enyém a kontroll. És egyébként a kontroll szóra visszatérnék, mert hogy talán az az egyik legfontosabb, amit folyamatosan észre kell vennem magamon, hogy mi az, amiben tudom tartani, és mi az, ahol már kiengedtem, és akkor újra meg kell fognom. Tehát a felépülésnek ez a kontroll, ez az, hogy ura vagyok annak, ami történik, vagy legalábbis nem veszek el benne, az egy nagyon fontos lépése.
És hogyan látod a kontrollt? Próbáltad újra tanulni, vagy próbáltad inkább a kontrollt jobban megérteni, és a kontrollhoz fűződő viszonyodat?
Először is talán az, hogy azt értelmeztem kontrollnak, amivel a rendszer megkínált. Tehát, hogy az általános iskola, be kell járni, jegyeket kell produkálni, eredményeket kell hozni, tehát azt szerint vagyok osztályozva. És azt éltem meg, hogy és aztán ez ugyanígy nagyobban, tehát hogy elmegyek dolgozni, papíron van róla, akkor többet keresek, ha nincs, akkor kevesebbet, vagy csibészkedek, tehát hogy folyamatosan azt éreztem, hogy az a kontroll, amit az élet nekem mutat, az nekem nem jó. Ezért én is elkezdtem kontroll nélkülivé válni. Tehát, hogy ugye nem jártam dolgozni, vagy úgy kerestem meg a pénzt, ami nem ez a hivatalos kategória, és ez úgy van nálam, hogy minden egy vonal mögött van. Tehát, hogy ha megcsalnám a feleségemet, akkor minden a vonal mögé kerülne. Tehát onnantól kezdve másképp kelnék fel hozzá, másképp néznék rá reggel, másképp köszönném meg az ebédet, vagy másképp készíteném vele az ebédet. Tehát, hogy minden megváltozna. Tehát nem egy ilyen, nem egy pont történik meg, hogy na ez mondjuk egy megcsalás, hanem az mindent megváltoztat. És mivel a társadalmi kontroll olyan volt, amit nem akartam, ezért minden más is lazult, illetve minden köteléktől szabadulni akartam. Akár nem tudatosan is. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy én ehhez sem tudok kötődni. Most mondok egy nagyon egyszerű példát. Tegnap, vagyis nem biztos, hogy egyszerű, de hogy tegnap volt egy olyan élményem, hogy közöltek velem egy egész komoly hírt valakiről, aki rákos beteg lett, és nem tudtam jól reagálni. Tehát azt láttam, hogy ők közölni akarják velem, és nézik közben az én reakciómat. És az én reakcióm az olyan volt, ők megdöbbentek, hogy... És erre nem... Mondtam, hogy elnézést kérek tőletek, tehát én nem tanultam meg jól a társadalmi reakciókat.
Hogyan reagáltál?
Nem tudom még, hova kerül a rádióadás, és hogy hogyan... Hát, hogy akkor tudom, hogy mitől volt büdös az ember. Tehát, hogy egy ilyen reakció volt, és közben utána nagyon... Tehát azt éreztem, hogy szégyenkeznem kell, mert nem ezt várták el tőlem, hanem valami emberi, valami empatikus lépést. De közben az én kapcsolatom se olyan volt azzal a valakivel, akinél ez így kellett volna, hogy így megjelenjen. Tehát én csak őszinte voltam, és úgy reagáltam, hogy ez a kapcsolat minőségéből adódott az egész. Meg hogy választ kaptam rá, mert én régóta ezt gondolom, hogy valószínűleg ez van a háttérben. És közben meg kellett szégyenülnöm, tehát hogy nem érzek úgy, vagy nem úgy reagálok, ahogy ezt a környezetem elvárná. Mert hogy a környezetem azt a kontrollt akarja nekem adni, hogy igenis a gyásznál, amikor elütik a kiskutyát, akkor azt meg kell sajnálni, de hogy lehet, hogy én annak fogok éppen örülni, hogy nem ugat a vonyit egész éjszaka, érted? Tehát, hogy, hogy valamilyen, a kontroll az, egy, az, az számomra egy ilyen megfelelés is volt mindig így, a, aminek nem tudtam eleget tenni. Tehát, hogyha még akartam, se sikerült igazán.
Saját utad jársz?
Ezt hogy érted?
Hogy saját utad van? Tehát, hogy amikor a saját életedre tekintesz, akkor úgy tekintesz rá, mint nem tudom, én csak egy példát, és én sem tudom, hogy a rádió műsorokkal, hogy mint Alice Csodaországban, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen a felkínált lehetőségeket, de nekem saját utam van, és én ezen fogok végigmenni. Van ilyen típusú saját út tudatosságot?
Ha igen, akkor nem egyezik egyébként a vágyommal. Tehát én nem szeretnék ennyire különbözni. De egyszerűen a felkínált feltéteket nem szeretem, de és erről viszont, tehát erről meg nem akarok magyarázkodni, tehát nem szeretem. Tehát, hogyha megkínálnak csípőszószal, és én nem kérem, akkor, akkor ne kelljen rosszul éreznem magam azért, mert nekem ez az ízlésem. Tehát, hogy a saját út az egy kényszer is szerintem az én életemben. Tehát, hogy szeretnék egyébként, szeretnék Budapestre például úgy ránézni, ahogy, ahogy a környezetem, ú, Pest, milyen jó, meg nem, nem így tudok ránézni, tehát én egész mást élek meg ebben, és ezért nem akarom rosszul érezni magam. Te, igen, tehát, hogy és szomorúan hallanám, ha nem saját utat járnál te is, tehát, hogy szívesen visszakérdeznék.
Akkor bátran egyébként, hogy és ez mikor jelentkezik először, amikor, amikor vissza tudsz arra emlékezni, hogy hogy ez felmerül benned, hogy egyébként nekem, nem, nekem lehet, hogy más típusú lesz az utam, mint amik így mellettem futnak. Uh-huh. Legkorábban.
Hát teljesen ilyen gyermekkori szinten.
Aha.
Hát az első abúzusnál 6 évesen pedofilia áldozata lettem, és ott nem beszélhettem róla a közvetlen környezetemnek. Hát a nem mondhattam el a testvéreimnek, két idősebb fiú testvérem volt, nem mondhattam el nekik sem a szüleimnek, mert hogy rettegtem a gyermeki gúnytól és kegyetlenségtől, amit a testvéreim adtak volna. Nyilván az is egy tapasztalásnak az eredménye, hogy, hogy nem biztos, hogy, hogy ők úgy helyén kezelték volna, tehát hogy én nagyon sokszor voltam az ő próbababájuk, meg, meg a gyermeki kegyetlenség, rajtam próbáltak ki fogásokat, meg meg technikákat az önvédelemre és az önérvényesülésre. És az, hogy, hogy nem volt egyetlen egy olyan felnőtt kapcsolatom se, aki, akiben bíztam volna. Később egyébként egy önismereti utazás mentén jöttem rá, egy nagyon komoly film mentén, a Déli báb, ez egy háború utáni film közel hozzánk, és ott egy kisfiúnak adnak reményt így állna az életre, aki jó akar lenni, de hogy egyszerűen a vége elég, elég komoly ennek a filmnek, és ennek a filmnek a mentén döbbentem rá én is, hogy én is mindig jó szerettem volna lenni, tehát hogy csak nem volt vevő a környezetemre, és ez a, az, hogy nem volt ebben a helyzetben senki, akiben bízhattam volna annyira, vagy, vagy odafordulhattam volna, ez változtatott meg, hogy, hogy én egyedül vagyok. Ezek nem tudatos lépések, csak nyilván annyira módosította a pályámat, hogy, hogy el, tehát ma már el kell fogadnom azt, hogy nagyon másképp látok, vagy nagyon másképp érzek, mint mondjuk ezek az elvártak, vagy a borítékolható érzések, amik, amik bizonyos helyzetekben vannak.
A felépülőknek a narratíváiban föl szoktak bukani ilyen fordulópontok, amikor a nagyon negatív élethelyzeten végül addig dolgoznak, hogy úgy tud rá tekinteni, hogy oké, most már jobban jöttem ki belőle. Neked vannak ilyen fordulópontok az életedben?
Mondj egy példát, segíts nekem részben.
Például, nem tudom én, valaki kap egy rossz leletet, nagyon megijed tőle, és utána ennek kapcsán elkezd magával foglalkozni, beszokik a dohányzást, és sokkal egészségesebb lesz, és jobban él, mint előtte.
Tehát, hogy ijedtem-e meg?
Vagy nem, hanem volt ilyen fordulópontod, amikor azt mondod, hogy nagyon mélyen vagyok, nagyon rossz, de mégis elkezdek ezzel dolgozni, és jobban fogok kijönni belőle, mint amikor belementem ebben az örvénybe.
Nem tudnék ilyet felidézni. Tehát, hogy most az anyagos korszakomnak nyilván megvoltak a maga mélypontjai, meg a ez egy szakma, tehát, hogy ha hegesztő vagyok, akkor a szemem gyullad be először, tehát, hogy itt, itt ez egy az anyagos szakmával vele együtt járt a fertőzés, a vele együtt jártak azok a végpontok, amikor a túladagolások jelentek meg, tehát hogy ezek ilyen kötelező elemek ez is. Most csak az ilyettség jut eszembe, tehát hogy ijedtem el meg annyira, tehát nem inném. Tehát nem akartam meghalni, tehát azt hozzáteszem, hogy én mindig féltem attól, hogy meghalok, tehát hogy úgy adagolom túl, hogy nem fogok felkelni. Én mai napig nem szeretnék meghalni, de különböző okai vannak egyébként. Tehát, hogy, hát most három gyerekem van, és nagyon szeretném látni őket, hogy mi lesz belőle. Meg azért, tehát az, hogy milyen személyiség lesz a három különböző személyiség, hogyan fog felépülni, mi az, ami még az én szenvedélybeteg életmódomnak egy ilyen ragadványa rájuk, mert hogy attól, hogy nem anyagozom, attól még rendkívül másképp élem az életemet, tehát hogy már az is módosít, hogy figyelek arra, hogy bizonyos szituációkban nem megyek még mai napig bele, tehát hogy azt gondolom, hogy minden hatással van rájuk, ez is, tehát ők mégiscsak egy szenvedélybeteg apának a gyermekei lesznek, még ha nem is ennek az agresszióját, vagy a folyamatos fogyasztással járó hozadékaival kell együtt élni, de hatással lesz rájuk. Tehát, hogy a lányom 9 éves most, és a legkisebbik 2,5, és valamit nézett a lányom, amit az anyja mutatott neki, és a kisebbik behajolt, és így olyan szinten reagált a lányom, hogy így, de frusztrál a kicsi, nem? Menjen innen, frusztrál, és ezt a szót hajtogatta nagyon jól egyébként, tehát tényleg odaillett, a mozdulatai nagyon-nagyon mutatták azt, hogy valóban ezt érzi, és azt néztem, hogy úristen, 9 évesen egy olyan érzelmi kommunikációban van benne, tehát hogy annyira megmeri élni, kimeri mondani, amire én nem voltam például képes. Tehát ez is nyilván annak az érzelem megengedő közegnek a hatása, ami miattam van, mert nekem meg kell élnem az érzelmeimet, tehát hogy ha veszekszünk, akkor biztosítom őket, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem holnap elválunk, meg róluk szól, hanem arról, hogy jelenleg ezt éli meg anya, meg ezt éli meg apa, tehát hogy ez egy ilyen érzelem kifejező közeg, és azért ez nagyon nagy hatásra van rájuk. Tehát 6 évesen mondta először, hogy apa, úgy érzem, nincs kivel megosztanom az érzéseimet. 6 évesen egy ilyen mondat elhagyta a száját. Ezek ilyen maradványok, amikre nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz felnőtt korban. Tehát azért sem szeretnék most meghalni. Meg amúgy is, tehát, hogy mit tudom én, azért még jó lehet ez az egész.
Mondtad, hogy nagyon tudatos lépés volt az, hogy akkor házasság, család, és hogy következő életszakaszba kell lépni. És akár saját példámból emlékszem erre a döntésemre, akár emlékszem abból, hogy másoknak, hogy megérte egyébként? Tehát lehet már most látni ennek a sikerét?
Az van, hogy kerülöm a fiktív múltat, tehát nem tudom, hogy mi lenne más, hogyha nem lennének. Nagyon szeretem a jelent megélni, nagyon szeretem azt, hogy végre a jelenben élhetek, tehát végre aktuálisan élhetem meg azt, amit érzek. És hogyha fantáziálnom kellene arról, hogy mi lenne, ha ők nem lennének, szerintem túl sok lehetséges variáció
lenne. Nem is így értem, hanem az, hogy te saját magad azzal a döntéseddel, hogy igenis picit az áramlástól most ellépek, és én hozok egy döntést, és fölépek egy következő életszakaszra, ennek a jó döntés jellege látszik-e, és igen, akkor mikortól látszik? Egyből látszik, egy év múlva látszik, jövőben van valamikor.
Hát eleve az, hogy mertem döntést hozni, annak az érzése már egy olyan volt, ami más volt, mint addig. Tehát, hogy nekem amikor keresztülre kerültem terápiára, 14 hónapot töltöttem ott, és az első 3 hónapot nagyon-nagyon vergődtem minden nap, hogy menjek, vagy maradjak. Volt egy stop tábla lent, ami a főúthoz vezetett, nyitva volt mindig a nagy kapu, és én kint ültem az első 3 hónapban esténként, és azt néztem, hogy mi választ el, hogy elmenjek innen. És hogy ott volt egy stop tábla, hogy mi választ el az autót, van egy egyszerű stop tábla, hogy ne menjen ki, mert akkor nagyon valószínűség, hogy valami keresztezi az útját. És amikor döntöttem, hogy oké, egy esélyt adok egy ilyen terápiának, nem értettem még akkor, mit jelent az, hogy terápia, egy esélyt adok neki, és azt mondom, hogy szót fogadok, azt mondják, hogy ezt kell csinálnom a józansághoz, akkor kipróbálom, azt mondom, hogy akkor most ezt fogom csinálni. És ott hoztam meg életemben először egy olyan döntést, ami nem a menekülésemet szolgálta, nem volt előre kiszámítható, hogy mi fog történni. Tehát, hogy ott hoztam meg az életemre az egyik legfontosabb döntést, hogy oké, adok egy esélyt, és elkezdem működtetni. 14 hónap múlva szeptember 1-én elhagyom a házat, hogyha nem megy, akkor visszamegyek, és csinálom azt, ami kiszámítható volt az életemben. Tehát ott kezdődött, hogy amikor elkezdtem a döntésem után megérezni magamon a változást, akkor elkezdtem élvezni azt, hogy bemegyek egy, tehát megismertem mondjuk már akkor a páromat, aki a feleségemnek, bementem egy obiba, vettem, mit tudom én, szerszámokat, és a pénztáros lánynak nagyon szép volt a haja, egy gyönyörű haja volt, és így megdicsértem, hogy megkérdeztem, hogy természetes, hogy nagyon, nagyon szép a hajad, és úgy nézett vissza, és úgy reagált, hogy nem a heroinra, nem a jópofa sörös csávóra, nem a beszívótra, hanem rám reagált vissza, és akkor még néztem is, hogy ez az, tehát hogy ha én vagyok, akkor annak értem a reakcióit, tehát hogy nem felejtem el, és értem a reakcióit. És nagyon érdekes volt az, hogy ezeket megélni például. Ennek mentén utána, hogy a flört, akkor most mi a dolgom, meddig, mit tehetek, mit csináltam eddig, és majd ezután mit teszek. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon érdekes a változással együtt járó gondolatmenetek voltak, amit én elkezdtem élvezni. Ugyanilyen volt a házasság is. Az is egy ilyen olyan döntés volt, ami nagyon izgalmas volt, mert hát én úgy nőttem föl, hogy csak házasság, nem, aztán egyszer csak így döntöttem. Elkezdtem megélni, hogy milyen az, amikor már nem lehet elfutni, vagy nem menekülni kell, hanem beleállni és megoldani. Elkezdtem élvezni azt, hogy vannak megoldások, alternatív lehetőségek, ami nem a menekülés.
És ebben a sokkal tudatosabban, szervezetudatosabban megélt életben közelebb kerültél ahhoz a kérdéshez, hogy vajon akkor mi végre vagyunk a világon, hova tartunk?
Megtaláltam-e az élet értelmét?
Hát az nem is az értelmét, mert azt talán most nem ebben az interjúban mondjuk ide, hogy közelebb kerültél ahhoz, hogy erre válaszokat kap magadnak?
Nagyon-nagyon szeletelni lehetne ezt a kérdést. Tehát, hogy sokáig voltam úgy, hogy az emberi kapcsolataimon belül mi a profit? Tehát milyen célja és profitja van akár egy beszélgetésnek, egy azonnali egy interakciónak. Hasznos vagyok-e a másik számára? Tehát, hogy azért tudnám szeretni, mert hogy most nem a hasznosság az értelme. Tehát volt egy szakasz az életemben, amikor azt gondoltam, hogy ha hasztalan egy nap, akkor nincs értelme a napnak. De aztán
jó református gondolat.
Hát, vagy igen, akár lehet valamit üzenetként kaptam, amit akartam értelmezni. Aztán volt úgy, hogy a hasznosság mellett az, hogy produktum, tehát hogy ne éljem le úgy az életemet, hogy nincsenek produktumai, tehát nem lehet összefoglalni, vagy tárgyi bizonyítékai nincsenek, tehát hogy motorépítő szakaszom volt, hogy ilyen. Tehát nagyon sokféleképpen próbáltam ezt, hogy értelmet legyen az én életem. De ma már nem kérdés, és ez talán változott, hogy nem kutatom ezt, nem akarok egy ilyen magasztos célt, nem akarok egy ilyen végső nagy burkot, amit hozzám lehet kötni, vagy a nevemhez lehet kötni, vagy én tudom a nevemhez kötni. Nem kutatom sem az életértelmét már, meg sem azt, hogy tehát az sem feszít, hogy nekem van-e értelmem. Tehát ez így elmúlt.
De van szerinted van az életünknek olyan küldetése vagy hivatása, amit mindenképpen le kell futnunk?
Olyan van számomra, hogy én szeretnék bizonyíték lenni. De hogy ez sem egy ilyen kényszeres. Azt gondolom, hogy akkor vagyok elégedett, és akkor értem magamat, és az jó azzal a magammal lenni, hogyha a környezetemnek én egy példa lehetek például. Tehát, hogy az, hogy te meg én ma itt vagyunk, az attól elszállhatnék egyébként, de nem, csak annyi történik, hogy jó, hogy példa lehetek. Tehát ez mindenképp pozitívum. Az, hogy amikor egy ilyen lehetőség van, tudok-e üzenetet átadni, az is egy fontos része. Tehát az, hogy a felépülésben vannak nem megúszható folyamatok, mint például a hit. Tehát, hogy nem vagyok elvakult keresztjén, nem hiszem, hogy csak ez az útja. Én minden módszernek engedélyt adok és helyt adok, hogyha nem lesz közveszélyes utána, tehát nem ártalmas és nem keresztfüggőség alakul ki. Nekem például a hit volt az olyan, ami ilyen nagyon egyszerű, mint hogyha ha elkezdek futni és elfáradok és azt mondom, hogy nem bírom tovább, akkor megjelenik valami, hogy dehogy is nem, még egy kilométert tudok futni. Tehát, hogy valami ilyesmi, tehát, hogy a hittel mindig tovább tudtam futni. Tehát technikailag valameddig elmentem, de a hit kellett ahhoz, hogy tovább fussak. Ez nem jelenti azt, hogy azt akarom, hogy te is higgy. Tehát, hogyha most te vegetáriánus lennél, és azt mondanád, hogy már pedig ennél az asztalon nem eszünk húst, akkor nem nagyon értenélek téged. Tehát nem az a célod, hogy vendégül láss, hanem az a célod, hogy én vegetáriánus legyek. Tehát nagyjából ilyen a kereszténység is. Tehát nem kell, hogy te Jézus vagy keresztjén gondolatokkal teljél meg általam. Nagyon jó, ha tudunk róla beszélgetni, sőt, órákat tudnék róla beszélgetni, hogy hogyan van az én kapcsolatom. Viszont nélkül nem ment volna. Tehát technikailag én azt gondolom, hogy elértem mindig a határaimat, és azért tudtam csak tovább fejlődni, mert ez a spirituális személyes igényem is megvolt, tehát a hitem is megvolt.
Mik a tervek jövőt illetően?
Ha a legkisebb is eléri az óvodáskort, akkor ilyen társadalmi terveim vannak. Tehát, hogy egyszerűen a környezetem annyira igényli, hogy legyenek ilyen főiskolai végzettségeim, hogy kénytelen leszek, bár ehhez Pestre kell járnom, amit nagyon elkerülnék. Tehát nekem ez egy tortúra, egy szenvedés, így szorongás és szenvedés. Le fogom tudni győzni, de hogy azért óriási feladat lesz. Tehát, hogy jó lenne. A személyes igényem az az, hogy tanuljak. Tehát nyilván nagyon sok mindenben képeztem magamat, de a bizonyíték társadalmi szinten az mindig egy felsőoktatás vagy egy egyetem. Tehát, hogy azt lehet, hogy le kellene raknom már végre, hogy ne kuruzslónak legyek így a környezetemben. A saját tervem az az, hogy, tehát, hogy a magánéleti tervem az az, hogy ezzel a megállapodással, amit én kötöttem magammal, ehhez tudjak hű maradni. Tehát, hogy ne legyek egy szocprosti például, tehát azért vannak magánkliensek, de hogy hol vannak ennek az etikai határai, tehát hogy úgy dolgozzam, hogy ne prostitualizálódjak el közben, megengedhessem magamnak, hogy aki velem utazik ezen az önismereten, az velem tudjon utazni, tehát ne annak, akit ő hallani akar, vagy hát ilyen maradjon meg mindig az alázaton például, a saját magamra, a munkámra, a kliens fókuszban, tehát hogy ezek ilyen alapvető vágyak, de ezek nem tudom, hogy terveke, inkább igényeim lennének.
Hát igen, mi erős tervek azért, az, hogy formalizálni, szeretnéd azt, ami tudásod van, azért ez még jó pár életszakaszt előre vetít, nem?
Hát igen, egy következő 5 évet talán, így ha mondhatnám. De nem tudom, nem látom előre, tehát az idő nekem így nem, tehát a jelen az oké, de így a se a fiktív múlt, se a fiktív jövő nem foglalkoztat, mert rengeteg felesleges energiát veszem.
Hogyha most valaki hallgatja ezt az adást, és mondjuk legalább annyira érintett ebben, mint amennyire te voltál, mit mondanál neki, hogy hogyan induljon el, mire gondoljon? Az lehetne változtatni.
Mm-hmm. Eszembe jut akkor, amikor a rehabilitációról elmegy valaki, és így elkezd magyarázkodni, hogy most megváltoztam, már jó lesz, minden jó lesz, de hogy így látszik, hogy egy drive hajtja, tehát hogy a következő anyag van a szem előtt, hogy de hogy szeretnék valami jó kívánságot tenni hozzá, így azt láttam magam előtt, hogy addig még nem azt látod, hogy egy deszontos épp lelövi a 8 éves kisfiadat az égőházból, mikor kúszik kifele, hogy ne fájjon neki, addig csak indokokat gyártasz az anyagozásra. Tehát, hogy a leállás ellen is ugyanígy lehet védekezni, én azt gondolom. Tehát, hogy én azt látom, hogy lehet védekezni, hogy nem akarok leállni, vagy ezért, meg azért nem akarok leállni. Egy döntés választ el tőle. Engem egy döntés választott el, hogy ezt most így nem csinálom tovább, és aztán ez így jött magától. Nyilván az, ami utána jött, az egy komoly munka. Rengeteget újra kellett tanulnom járni ebben az életben, a magamra nézésben, tehát a tükröket kellett elfogadnom, amiket látok, vagy mások tartanak, de hogy egy lépés választ el attól, hogy tényleg ne kelljen tovább úgy élni.